100 oldal után még nem indultak el, és a sztori arról szól, hogy körbehajozzák a földet, akkor valószínűleg akkora mű keletkezett, hogy vélemben leszek, mire lejegyzem. Csak úgy gondoltam, hogy ezt nem félreteszem. És természetesen hobbinak meg, mert mindig valamit írtam, soha semmit nem fejeztem be, ilyen 20-valahány éves koromban, tehát ezt tudni kell. És akkor még valami, érettségire készültem, és azt mondom, hogy az érettségi szünet alatt írtam egy kis regényt, azt lett igazából befejezve, de beleírtam az összes osztálytársamat, és több, és így tovább. Hát magyarán, tehát voltam olyan 10 éves ilyen serdülő, akkor úgy eldöntöttem, hogy én író leszek. Na most ez akkoriban, ugye a 80-as években vagyunk, ez szinte egy kivitelezhetetlen vállalkozás volt. Megmondom miért. Nem tudom, nincs itt a Burger Pista, lehet, hogy később megérkezik. Ugye ő most a Galaktikának a kiadója. Na most akkoriban, a 80-as években a Galaktika, mint olyan, az egy totális monopól helyzetben volt a piacon Magyarországon. Ugyan voltak a Kossuthnak is volt egy fantasztikus könyvsorozat, és több, és így tovább, de ha akkor a 80-as években valaki science fiction-t akart publikálni, első lépés az nyilván a Galaktika volt, és hogyha nagyon jó volt, és Kucka Péternek megtetszett, mert egy személyben döntött a magyar science fiction kérdésében, mindenben, kiadási szempontból is, akkor talán megjelenhetett a Kozmosz sorozatban, ami egy író számára ez egy emblematikus pillanat volt, hiszen az fémjelezte akkor Magyarországon igazából a science fiction. Tudni kell, a Kucka, csak ezt mondjuk közbeszúrásként elmondom, ő nagyon erősen leverte a konkurenciát. Tehát magyarán azt szokták mondani ilyen rossz nyelvek, hogy úgymond ő tönkretette a Kossuth sorozatát is, meg más sorozatokat is. Ő kifejezetten azt akarta, hogy a Galaktika legyen csak az élvonalban, és ez gyakorlatilag hosszú távon el is érte. Na most akkoriban bekerülni a Galaktikához egy fiatal 15 éves srácnak, ez lehetetlen volt. Tehát megvoltak a bejáratott magyar szerzők, akkoriban még a Szent Mihály Szabó Péter az abszolút science fiction írónak számított, ugye élt és alkotott Zsoldos Péter, és akkor hadd ne mondjam. Tehát nagyon sok jött. A Viszokai, aki mind a mai napig publikál, és ugye a Green könyvét adta ki, azt hiszem a Metropol Media, vagyis akkor még Galaktika, mindegy, az is ott kezdte a pályafutását a 80-as években. Tehát az, hogy az ember író lesz, hova tovább science fiction író, az egy ilyen fantasmagória volt, és nem hittem volna, hogy egyáltalán valamikor megvalósul. És 85-ben elmentem katonának, és a katonaság alatt találkoztam egy sráccal, egy roma származású fiatalember volt, és médium. Én életem akkor találkoztam először ilyen jelenségekkel. Ez egy asztaltáncoltató spiritista médium volt, a Pali. És előtte nem volt erre ráirányultságom. Hova tovább Magyarországon nem is lehetett ilyen könyveket beszerezni, mert áltudománynak minősített akkor ugye a hivatalos kurzus. Nem lehetett ilyeneket vásárolni. Ami történt, és az az élmény, amit ott átéltem, meghatározta a gondolkodásmódomat hosszú távra. Ennek következtében, aztán katonaság után pár évvel én jelentkeztem a Hittudományi Akadémián, amit el is végeztem 2-2,5 évet, azt ott hagytam. De ezek a tanulmányom, illetőleg ezek az évek, amikor elkezdtem intenzíven foglalkozni ezoterikával, meghatározták a gondolkodásmódomat, és később majd ez majd lecsapódik a regényeimben is, mert akik olvasták őket, mindig tudni, hogy valami a mágiával, a misztikával, és itt a vallástörténet, okkultizmus, tehát mindegyiket áthatja ez a téma. És elteltek évek, és elővettem azokat a régi írásaimat, amelyeket ugye 80-as évek elején készítettem, ugye semmi nem volt befejezve, és már ott a történet csírák léteztek, amelyeket később aztán elkezdtem kibontogatni, és volt nekem 86-ból egy, hát nem tudom, 116 gépelt oldalnyi anyag, mert azt ugye nagy pillanat volt azért, hogy 83-tól már gépeltem, tehát addig kézzel írt, azt elkezdtem gépen, tehát haladtam a korral, és ennek az volt a cím, hogy Kard és Gyémánt, és ennek nekiálltam, hogy én most ezt megírom is. Megcsinálom, és ittem, és ittem. Ez már egy olyan történet volt, ami a ókori Rómában játszódott, és időutazás is. Már ugye ismerős. Mert ez már katedrális lesz. És természetesen az történt, ami mindig. Nem fejeztem be. Félretettem. És 1994, azt hiszem őszén, kezdtem el gépelni a katedrálist. Valamilyen indítatásnál fogva úgy gondoltam, hogy én most ezt befejezem, mert már annyira bennem élt ez a történet, és vannak olyan történetek, amelyek évtizedek óta bennünk élnek, ezt mindenki tudja, aki ír, a nagy téma, amit meg kell írni. és hát akár mi lesz, hatodik, ha szakad, én ezt megcsinálom, és az igazság, és ez érződik is azért a művön, tehát ezt visszamenőleg már érett fejjel azért látom, tehát ez egy abszolút amatőr koncepció volt, én most ezt megírom, és nem és igazán érdekel, mit szólnak hozzá az emberek, de ezt a történetet nekem papírra kell raknom, és szűkebb környezetem szórakoztatásra ezt elkezdtem gépelni. És akkor még mindig nem gondoltam, hogy én író leszek. Akkoriban azt gondoltam, hogy hát, de jó lenne egyszer valaki kiadta. Na most akkoriban már már mozgásba rendültek a dolgok Magyarországon, értem, ez ott a következőt. Volt úgymond, hogy sokat hivatkoznak rá a rendszerváltás, ami most nézzük, hogy könyvterjesztés, illetőleg van a műfaj szempontjából mit jelentett. Azt jelentette, hogy gyakorlatilag 89-90-től iszonyatos mennyiségű kiadó jelent meg a piacon, és hihetetlen mennyiségű science fiction-el árasztott el a magyar piacot. Ugye akkor indult gyakorlatilag a Kerubion is, a Nemes István akkor írta azokat a meghatározó műveit, melyek azt kell mondjam, Magyarország egyik legolvasottabb és egyik legjobb fantasy írójává tették, ugye a Káosz ciklust. Akkor kezdte el Gáspár András, akkor írta meg a emblematikus első mágus regényeit, és így tovább. Tehát akkor nagyon nagy mozgásban lennünk a dolgok, és hozzá kell tenni, hogy töménytelen mennyiség gyenge mű is született, akár külföldi szerzők tolládó, de ezeket gyakorlatilag kilószámra kiadták. Elindult egy olyan folyamat, hogy lehetőség nyílt gyakorlatilag publikálásra. Ugyan 94-ben még mondom, nem olyan célzattal kezdtem el írni az első regényen, na akkor ez most még meg fog jelenni. Úgy gondoltam, hogy hát ez nem az én utam, nem valószínű, hogy ez össze fog jönni, de mindenképpen szeretném megcsinálni. De közben már, ha kicsit odafigyeltem volna ezekre a költem zajló dolgokra, akkor már láthattam volna azokat a folyamatokat, melyeknek eredményeképpen elindult az a science fiction könyvkiadási dömping, melynek kicsúcsosodása itt látható körülöttünk. Ennyi kiadvány skifiből elképzelhetetlen volt Magyarországon. Magyarországon nagyon népszerű volt a műfaj, többek között azért, mert ezt tudomásuk kell venni, most már skifi nem az, de régen az volt, a science fiction író az politikus, az politizál. A science fiction az politika volt. A science fiction, aki science fiction-t írt és olvasott, az a rendszer számára gyanús volt, tudjuk a science fictionből úgymond ki lehetett olvasni, hogy mi lesz a jövő, és nem biztos, hogy egy szocialista társadalomban az emberek szívesen olvassák azt a jövőt, ami a szocializmus beteljesülését ígéri számunkra, hanem úgynevezett utopisztikus művek megmutatják nekünk az elévedő koroknak a visszásságait is. És a science fiction írókkal nem lehetett mit kezdeni, mert a fennálló hatalom tehetetlenül bámulta azt, hogy lengyel, magyar, orosz, amerikai, angol, francia science fiction írók találkoznak és marha jól elbeszélgetnek arról, hogy mi lesz 150 év múlva. Hát mi lenne? Hát szocializmus megvalósult, kommunizmus nem. Nem mondják el a science fiction írók, hanem ez és ez és ez is. Tehát maga a műfaj gyanús, és visszatérve Kucka Péterre, azért őt állították oda, mert jó káder volt. Tehát Kucka Péter jó káder volt, tehát hatalom, olyan ember volt, aki megfelelt a hatalomnak, mindazonáltal hozzá kell, hogy tenni. A magyar science fictionben az ő alakja megkerülhetetlen, ha Kucka Péter nincs, akkor teljesen másképp alakulnak a dolgok. Na, 94-ben elkezdtem ezt írni, írtam, és egyszer csak az történt, hogy én megismerkedtem egy emberrel, sajnos nincs köztünk ő, őt Hajagos Jánosnak hívják, és a Marcias Amateur Science Fiction Egyesületnek volt az elnöke. És Újpalotán, ahol éltem, ő szintén ott élt, és volt egy közös ismerősünk, Olá Miklós. Lényeg az, hogy ez az Olá Miklós összehozott engem a Hajagos Jancsival, és a Hajagos Jancsi volt az, aki nekem azt mondta, hogy Tibi, amit írtál, nagyon jó, mert ő elolvasta a gépiratba, írjak belőle egy szinopszist, és a szinopszist vigyem el Salgótarjánba, a Hungarokonra, és ott adjam oda Nemes Istvánnak. Ki az a Nemes István? Mi az a Hungarokon? És utána István. Na és akkor menjek el, mert ott találkoznak minden évben a magyar szkifírók meg a kiadók. Nosza. És írtam egy 12 oldalas szinopszist egy olyan műből, ami gyakorlatilag csak félig volt kész. 1000 oldalt gépeltem már, mikor úgy éreztem, hogy a felénél tartok, de azért mindenképpen fejlődés volt a 78-as vagy 79-es állapothoz képest, amikor ugye 120 oldal után még nem indultunk el, ott a földet kellett volna körbejárni. Hát írtam 12 oldal színos, abban az első 6 oldal, annak az 1000 oldalnak az összefoglalta volt, ami már készen volt, és az utolsó 6 meg az nagyjából vázoltam a történetet, hogy mi lesz ebből. És akkor lementünk. Salgótán ilyen, akkoriban még ez a rendezvény, azt mondom, ilyen két napos volt, most már ilyen hosszabb. Három, már, van már három napos, fejlődünk. Akkoriban, mit tudom, egy szombati nap vagy péntek nap, nem tudom, lement, nagy tábortüzezés volt, és látod, hogy olyan Nemes István, mondják, hogy ott a Nemes István, ez a Kerubionnak a vezetője, jó, oké, menjek oda hozzá, dehogy megyek, hagyjatok egy vezetőt. de mennyi oda hozzá, nem harap. És másnap a nemes tartott egy ilyen, hát nevezzük ezt kerekasztal beszélgetésnek, ahol leült, beszélt, és akkor nagyon sokan ültek körülötte. Olyan írók is, akik akkoriban már publikáltak, én őket nem ismertem, később aztán megismertem őket, nyilván Bihon TV, Hüse Lajos, ez nagyon jó írók, tehát sajnos abba hagyták. Tehát a Hüse az egyik legjobb fantasy szerzőnk volt, vagy lehetett volna, nem tudom, zseniális. Tehát mind a költészetőben gyönyörűen írt, ő is abba hagyta, tehát egyetemi tanár, és egyszerűen már számomra ez nem fontos. De akkoriban még ezek ősidők, ugye 97-et írjuk, még a Bán Jani sincs a színen gyakorlatilag. Most még ott van, de akkor még nem. Tehát most már ott vannak, és most már kicsit a Bán is már a Goldbooknál publikált, de erről már később. Na, az a lényeg, hogy akkor beültem példának okáira az Olámikivel együtt, és akkor hallgattuk a Pistát, és nagyon kedves volt, stb. És én fölbátorodtam, és másnap ebéd volt, sose felejtem el, és Nemes is már áll a sorba, rántott húst evett tört krumplival, hozzá kovászos uborkát, és én megszólítottam. És azt mondtam neki, hogy mester, ha itt mondja az ember egy író, nekem van egy 12 oldalas szinopszisom. Nem olvasok szinopszisokat, közölte vele az Nemes István. Hát tudom, ez szörnyű, de azért rakja már el. Na jó, és átvette tőlem, és ilyen kis ilyen nem tudom, ilyen pedofil táskája volt, tehát az oldala hordja, és ilyen cívzáros meg, azért berakta, jó, majd elolvassa. És akkor kész. És eltelt 2 hónap. 2 hónap után cseng a telefon, Nemes István jelentkezik, és azt mondja, hogy a Hajagos Jancsitól tudta meg a telefonszámomat, mert az minden volt a papíron, csak az elérhetőségem nem. 2 hónap után elolvasta a szinopszisomat, és neki ezt tetszik. Úgyhogy küldjem el neki azt, ami a regényből készen van. Hát mondom, 1000 oldal. Ne küldjek el neki 1000 oldalt, esze ágában nincs 1000 oldalt elolvasni. Küldjek el belőle egy 100-200 oldalt, meg tudom. Jó. Elküldtem, 2 hét múlva visszaigott, és azt mondta, hogy ő ezt kiadja. Hát ugye ez leírhatatlan élmény volt, és akkor hangzott el a számból az a mondat, ami hosszú távon kezdte, hogy megalapozta Nemes Istvánnal a barátságot, azt hogy mondjam, és minden fiatal írónak javaslom, hogy az a kiadóval történő kommunikációjában ezt helyezze előtérbe, mert hihetetlen eredményeket lehet vele elérni. Az következő történet, azt mondja Nemes István, neki ezt tetszik, ezt ő kiadja. A következőt mondtam, alkalmatlan találom a regényemet a kiadásra. Ezt majd ő eldönti, nehogy már veszekedjek vele, ő a kiadó. Ugye mindig fordítva történik, tehát sok fiatal író elvérzett a Kerubionnál, és most kiadóknál is elvéreznek fiatal írók, akik úgy gondolják, hogy a szövegük tökéletes. Nem, rettentő sok profi író gondolja, hogy a szövege nem tökéletes. Én rendszeresen meg vagy győződve arról, hogy szart csinálok, és mindig meggyőznek arról, hogy nem igaz. Egyszerűen soha nem szabad, hogy megelégedjük magunkkal. Na, a lényeg az, hogy én ezzel indítottam, azt mondja Pista, ez egy rendes pali, mert nem az, aki ilyen 11-kor van ilyen író nem egy telefonál, és azt mondja, hogy most már ideje Nemes, hogy engem kiadjon, mert itt az ideje. Tehát ilyen telefonok jöttek a Pistán anno. Az a lényeg, hogy mi nagyon jól megtaláltuk a közös hangot, ő azt mondja, hogy Tibor, ha valami a közepesnél jobban meg van írva, akkor azt már ki lehet adni, mert egyszerűen a szerkesztő meg tudja rendesen csinálni. Oké. Okay. A lényeg az, hogy ő küldjem el, ami van még, maradék, stb. És akkor mikor lesz kész az egész mű? Hát nem tudom, mikor legyen kész. És lényeg az, hogy elindult egy olyan folyamat, melynek eredményeképpen ugye 1998 májusában megjelent a Katedrális Harcosai. És akkor már dolgoztam a folytatáson, és 99-ben pedig megint a Katedrás legendája. És akkor még egy ilyen, így indult maga a folyamat, és még egy apróságot, mert nagyon fontos majd a későbbiek szempontjából, hogy megértsük, hogy miért lett aztán Mysterious Universe.
Most lelőtted a kérdésemet.
Nem baj. Egyébként szóljál rám nyugodtan, és kérdezz, most kell föltenni, de akkor felvezetősképpen elmondom, és akkor megállok. Az történt, hogy mikor megjött a Nemes Istvánnak ez a telefonja, hogy ezt kiadja 98 májusában, akkor a következőt kérte. Január 26-ára tervezi egy antológiának a megjelenését, melynek címe a Galaxis császára. Gyakorlatilag ennyit tud az antológiáról, meg hogy mit tudom, Bihon TV meg ezek írnak bele, biztos, hogy legyek olyan bájos, írjak egy novellát, mert akkor ő az antológiában már a nevemet odarakná, hogy Harrison Fawcett, mert hogyha jön az önálló kötetem, akkor már, hogy képbe legyek, már olvasoknál, mit tudom, micsoda. Novellát. És soha életemben nem írtam novellát, és nem is tervezem. A novella, a novellist és a regényír az 2 különböző kategória. Nagyon jó regényeket írhat, aki nagyon jó novellákat ír, és fordítva is igaz, de igazából aki nagyon jó novellista, nem biztos, hogy jó regényeket ír, és fordítva. Ritka, aki mind a kettőben jó. Én nem vagyok novellista író, képtem egy novellát kitalálni. Regényt rengeteget, de novellát nem. Na mindegy, gondolkodásmód kérdésem. De mit? Hát mondom, könyörgöm nekem, találja ki valamit. Ha, lementem a közértbe, mondom, hogy valamit lehet közben kitalálok, és állítólag ilyen városi legenda szerint, amit természetesen én generáltam, lementem a közértbe, és állítólag, amikor a liter tejet beleraktam a kosaramba, mint Mozart, bizonyos operáit, magam előtt láttam Bradshaw ezredest. Emblematikus pillanat. Hazamentem, és ugye akkor elkezdtem én a Hogyan legyünk Sherlock Holmes-t, amit két hét múlva elkészültem, elküldtem. Óriási botrány volt a kiadónál. Szokatlan volt Magyarországon az, hogy fiatal író első novellájában leszbikus robotnőkről ír. És a Bihon Tibi fölhívta a Nemest, és mondják, hogy ezt ne adjuk ki, Pista. De majd ezt én eldöntem, hogy mit adunk ki. És engedtessék meg nekem, hogy nincs itt a Tibi, és nem tudja visszaigazolni a szavaimat, mondok, de ez így igaz. Pontosan egy évre rá, szinte napra rá egy évre a Bihon Tibi volt az, aki telefonált, és azt mondta, hogy nagyon gyorsan írjak nagyon sok barátságot, mert gyakorlatilag úgy néz ki, hogy a novellákat emiatt veszik. Tehát fokozottan sokan emiatt veszik a novellákat, ez így igaz. És akkor indult ez a dolog, hogy elkezdtem 98-ban publikálni a Bradshaw sorozatot, és a Katedrális pedig elindult, és így indult gyakorlatilag a pályafutásom. Akkoriban még eszem ágában nem volt, nem is hittem ebben, hogy én valaha főállású író leszek. Tehát nekem volt egy állásom, és nagyon sokan vannak mind a mai napig így. Fontos tudni, írásból ma Magyarországon nem igazán lehet megélni. Tehát az nagyon szerencsés embernek kell lenni, hogy az ember szinten tudja tartani magát, nagyon nagy pénzeket nem lehet keresni. Ez sok mindenre magyarázható, de hát a piacnak igen szűk a keresztmetszete. És nem a minőségről van szó. Ha ezek a könyvek angol száz nyelvtanára jelennének meg, amiket itt látunk, és az írók nyilván jobban profitálnának belőle, de hát teljesen más a piac. Tehát nem gondoltam, hogy akkor valaha főállású író leszek. Akkoriban Szép Művészeti Múzeumban dolgoztam, biztonságtechnikus voltam, ott irányítottam ott a dolgokat, tehát ha valaki el akarta rabolni XY Madonnát, velem kellett volna beszélni, de nem különösebben fizették meg az állásomat. Tehát így indult, így
honnan
lettem.
Honnan jön a neve? Tehát ez a Harrison Fawcett, ez honnan
jött? A 80-as évek elején antikváriumokban böngészlem, és kezembe akadt egy útleírás. Nem megtetszett, belelapoztam, olvastam, jó volt a stílusom, mit tudom én. És a Mato Grosso titka, ez volt a címe, és ez nem más írta, mint Harrison Fawcett. Percy Harrison Fawcett, ez volt a becsetes neve az úriembernek, ez egy létező pali volt. Igazából a könyvet az ő levelei alapján állított össze a fia. Ez egy kalandor volt, egy angol ezredes, aki az Amazonas őserdeit ott szanaszét kutatta, és 1923-ban eltűnt. Az volt róla az utolsó ismert információ, hogy fölpofozott egy kannibáltól. És akkor a fia 6 évig kereste, mert ugye nem találták, és akkor a hazaküldött leveleiből összeszerkesztett ezt a művet, és annyira megtetszett a mű, a stílusa, az egész feeling, ilyen kalandregény feeling volt az egésznek, hogy akkoriban, hogy a 80-as évek elején elhatároztam, hogyha én író leszek, akkor én Harrison Fawcett néven fogok publikálni. Most azért jó a kérdés, mert akkoriban, 98-ról beszélek, szinte kötelező volt a Kerubionnál, és más kiadónál azért nem mondom, mert nem nagyon volt a Kerubion mellett olyan kiadó Magyarországnak, hogy fiatal kezdő írókat elindított volna pályán, és majd erről szeretnék beszélni, mert ez egy nagyon lényeges dolog, szóval nagyon sokat köszönhet ma a Science Fiction a Nemes Istvánnak. A ma publikáló sci-fi író 90%-a Nemes Istvánnál kezdett. Egyedül adott ki antológiákat tudni. Na, a Kerubionnál akkor a Nemes úgy gondolta, hogy egyszerűen a piac több könyvet felvesz, több kötetet felvesz egy adott szerzőtől, amennyiben az a szerző angol száz néven publikál. Ezek ilyen sztereotípiák. Mindettől függetlenül a science fiction nem angol száz eredeti műfaj. Tehát igazából európai gyökerei vannak, rettentő erős gyökerei, és mi több a 60-as, 70-es években hihetetlen erős volt hát akkoriban a szovjet sci-fi. Tehát egy Jefremov, egy Beljajev, csak akkor a lengyelektől Lemmel, nagyon hát a legnevesebb szerzők voltak mind a mai napig, a klasszikus science fiction legélvonalába tartó szerzők. Ugye most az amerikaiakról ne beszéljünk, mert az volt egy Asimov, Macken Like, meg a Heinlein, meg azok is nagyon nagy ágyuk voltak, de ezek a szovjet szerzők meghatározó Strugacki testvérek és tevésítően. Tehát nagyon komoly gyökerei voltak, mindettől függetlenül. A vásárló közönség az úgy gondolta, hogy ha a polcon azt látja, hogy írta a regényt Kis József, meg írta a regényt, mit tudom én, Jack Harper, akkor Jack Harper-t leveszi, mert hú, ez tökésen megy.
Kezdetekben nem is volt odaírva, hogy a polgári név, hanem úgy, igen, mint fordító.
Ezt jogilag aztán szabályozták később, mert úgymond a vásárlók megtévesztésének minősült. Nagyon sok esetben nem kellett feltüntetni. A 2000-ben, vagy nem tudom mikor jött egy ilyen rendelkezés, vagy 99-ben már, hogy ki kell írni, ha angol szász a szerző, de magyar, akkor ki kell írni, hogy írta Pityi Palkó, és lehet bármilyen angol szász neve. Előtte föltüntették, tehát mit tudom én, copyright, és mit tudom én, Kis Péter, és akkor mindenki úgy gondolta, hogy Kis Péter fordította, és akkor XY-nak a regényét. Annyira elterjedt volt ez az ismeret, hogy amikor 98 decemberében a Nyíregyházi Rádióban a Bihon Tibivel, a Szélesi Sanyival, jó magam, volt egy ilyen kerekasztal beszélgetésen, akkor mesélne a Tibor, hogy utána csomó telefont kapott a Kerubion, hogy azt tudták, hogy az Anthony Sinnard az magyar, meg a Bihont is tudják, de azt hitték, hogy a Harrison Fawcett amerikai. Volt olyan nemes, kapott egy telefont, mikor lesz katedrális legendája? Majd ha Tibi megírja. Milyen Tibi? Hát a Tibi, a Fonyoli Tibi, ő írja. Ne szórakozzon velem, mondja egy a nő. Hát pedig lenne a Harrison Fawcett az magyar. Micsoda, nem akarták elhinni. De most nyilván ma már ez nincs így, mert egyértelművé kell tenni. Másrészt, és ennek nagyon örülök, egyre több magyar író ír magyar néven. Tehát én is 2 évvel ezelőtt jelentettem be, hogy minden egyes könyvemet Fonyoli Tibor néven írom már. És azokat a könyveimet is, amelyeket új kiadásban jelennek meg, és Harrison Fawcettként publikáltam, azokat is Fonyoldi Tibor néven jelentettem meg. Lásd a katedrális esetében, és aláírjuk még, hogy Harrison Fawcett, mert sokan így keresik, meg hát a könyvterjesztők számára is ez egy segítség, mert Harrison Fawcett katedrálisat keresik, és hogyha most jön Fonyoldi Tibor katedrális, nem biztos, hogy össze tudják kapcsolni. Pár év múlva majd a Harrison Fawcett már le fog kerülni alulról, és marad az, hogy Fonyoldi. Habár vannak olyan megkereseseim kiadók részéről, hogy de azért mi lenne, ha mégis Harrison Fawcett néven publikálni, de csak skifit, nem, határozott nem válaszolni.
Hogy állsz a science fiction-el? Tehát most nem nagyon publikálsz,
igen, tehát akkor gyorsan jelébe mennék, mert mielőtt még, tehát hogy megértsük azt, hogy most miért nem írok, akkor tényleg beszélnék a Mr. Sinuelson. Mi történt? Az történt, hogy elindítottam a Bratch sorozatot, és hát azt kell mondjam, hogy nagy siker lett, tehát a visszajelzések alapján. És ugye ópiumkeringő megátkozott bolondvilág szűz infrafényben, és különben a negyedik darabnál tartottam, mikor Szélesi Sándor, mindenki tudjuk kiről van, szóval nagy kedvet kapott ahhoz, hogy hasonlót írjon. És a mi barátságunk egyébként 97-re vezethető vissza, mikor is ugye először voltam Salgótarjánban, akkor tudni kell, hogy a velem érkező, ugye Olá Mikit emlegettem, Olá Miki egy ilyen novelláját beadta egy ilyen, hát nem is tudom, ilyen kosárba kellett bedobálni szinte. Tehát magyarán az, hogy a Nemes kihúzott egy novellát, és akkor azt elemezte ott a hallgatóságnak, és ez lent volt a József Attila Művházban, a nagy teremben, és bennük vagy 30 ember. És akkor na, Olá Miklós, nem tudom milyen novelláját elemezzük, és akkor ő, mint Nemes István, elmondta, hogy mi a vélemény erről, stb. És hozzá lehetett szólni. És akkor ott beültünk egy csomóan, hogy én naivan ott ülök, és hallgattam, és olyan okos dolgokat mond a Nemes István, és az volt az általános vélemény, hogy a szerző novellája jó. És akkor Nemes is azt mondja, igen, szerintem neki is tetszik, mindenki elmondta a véleményét, és akkor 8. sorban volt egy ilyen elhízott szemüveges csávó, így ül, és azt jelentkezik, szerintem ez a novella hihetetlenül rossz. Ki ez a köcsög? Szélesi Sándor. Így találkoztam vele, tehát akkor a Szélesi mindenkinek beszólt, mindenki okosabb volt. Lehet most is nem, vagy de szeretem. Az a lényeg, hogy egy évre rá, mikor már kijött a katedrás harcosai, szintén Salgótarjánban én oda mentem hozzá, és azt mondtam neki, hogy te figyelj, történész vagy, és azt hiszem ókori, tehát azt hiszem abból diplomázott, vagy mit tudom, vagy disszertációt, nem tudom, azt hívják, az ókori római témában. És mondom neki, figyelj, de nekem most jelent meg, tudod, ez a könyvem, és a második kötet gyakorlatilag végig az ókori Rómában játszódik, lenne kedved elolvasni és elmondani a véleményed, mint történész. És persze nagyon köszönni, megtiszteltetés, és elolvasta. És akkor onnantól kezdve mi nagyon jó barátok vagyunk, és mikor elkezdtem ezt a sorozatot írni, akkor a Bradshaw sorozatot, akkor a negyedik kötet magasámmal kijött a York Ketchikan sorozata, ami gyakorlatilag egy hasonló felütés, a világ volt más, kicsit elvontabb volt, köszönhetett annak, hogy a Sanyi mint fantasy író, tehát ilyen gyökereivel létezett, teljesen másképp közelítette meg ezt a témát, de műfaját tekintve, vagy inkább a műfajon belül valami alműfaj, ez a space opera, tehát űroperet volt az is, Star Wars-szerű. Na, egy más típusú hőssel. A Sanyi hőse az őrült volt, a Yorkácsiken, a Bradshaw az pedig ilyen James Bond-szerű, nem tudom, jobban ábrázol a figurát. Na, és megcsinálta, és 2000 magasságában merült föl bennünk először a gondolat, hogy gyakorlatilag az, hogy most egymásnak konkurenciát csinálunk, ez semmi szempontból sem jó, mert minek? Most itt elkezdünk házon belül versenyezni, ez a kír jobb bűrőperetet hülyeség. Mit szólnánk ahhoz, hogyha a két világot összedolgoznánk, mert hihetetlen zseniális ötlet lenne, hogy egy 30. század és egy 27. század majd összekapcsolni, és a kapcsolatrendszereket megérni a köztes világot, az összefüggéseivel, és tebb, és tebb, és tebb. És hát őt is, meg engem is fölvillanyozta ez az ötlet, és 2000 nyár végén jött ki az Aranypiramis antológia, ami a Kerubionnál már Mistress Universe fejléccel futottak benne ezek az írások, és ez volt a Mistress Universe indulásának hivatalos dátuma, és a korona hatalma szintén így. Na most, arra kérdésre, de válaszolva, hogy mivel magyarázott ez a eltűnés. Ez a folyamat, ez akkoriban indult, mikor 2000-ben megkerestek minket, azért úgymond, hogy minket, engem is a Sanyit, Kalandor kiadó, ahol kifejezetten arra kértek minket, hogy próbáljunk a magyar ős-magyar társadalmi kulturális közegben játszódó regény sorozatot írni, a Sándor Fantasy-t, én pedig egy kicsit történelmi feelingű könyvet, és ennek döntenünk kellett. Én ugye nyilván ott hagytam az állásomat, mert nagyon jó lehetőséget kaptam, nagyon jó állás lehetőség volt ez, tehát gyakorlatilag főállásba íróként mehettem oda. Sanyi pedig fogta magát, és fölköltözött Kaposvárról, vagy Kaposvárról, és áttett a székhelyét Budapest, és ő az ott, ő Budapesten él. Akkor ez a dolog, és mondtok kezdve nem nagyon volt mód és energia már a Nemes Pistának írogatni, mert a Kalandor kiadó biztosított számunkra úgymond hosszú távon publikálási lehetőséget, és majd a Mistress Universe-t is nála jelentessük meg, és tebb, és tovább, hiszen a világ, a miénk, ilyen szempontból minden tovább nélkül elvihetnék oda. Na most, az történt, hogy a történet egyébként számtalan változatban ismert, ugye Szélesinek el kellett menni a Kerubiontól, történt az, hogy nem értettek egyet a Nemes István abban a kérdésben, hogy az Anthony Sheenard nevet másra is használhatja-e. Na most a Sanyi úgy gondolja, hogy az Anthony Sheenard nevet miért ne használhatni, hiszen az ő találmánya, ez az ő író jelneve. A Nemes István pedig úgy gondolta, hogy az Anthony Sheenard nevet gyakorlatilag éveken keresztül a Kerubion reklámozta azzal, hogy azokat a könyveket Anthony Sheenard néven kiadta. Tehát ilyen értelembe véve tartozhatna annyivel a Sanyi a kiadónak, hogy a nevét azt nem viszi el, mert most máshol ír Anthony Sheenard néven, és akkor itt lett népszerű, és odaír. Erre a Sanyi azt mondja, hogy de ha ott vesznek engem Anthony Sheenard néven, és megkedvelnek, akkor a régi Anthony Sheenard könyveket is veszik, tehát a Pist és Jórát, az a lényeg, ezek nem jutottak dűlőre. Egészen odáig fajult a dolog, hogy azt mondta Nemes István, te a Kerubionnál többet nem publikálhatsz. Nem, nem. Sanyi el. Én meg ott maradtam egyedül a Mistress Universe-el. Na most elég hülyén néz az már ki, hogyha gyakorlatilag csinálok a haverom meccs sorozatot, és akkor a haverom ki van zárva a sorozatból, én meg majd írjam tovább. Ekkor azt mondta a Pistának, hogy figyelj, nekem most nem igazán van időm ezzel foglalkozni, nem gond. Azt mondta, Tibi, hát nem, hát, de ha bármit írsz, akkor szóljak, és akkor jó rendben. Elkezdtük írni ezeket a Kalandor könyveket, én a Hadakutya sorozatot, a Sándor a Legendák Földjét, és történt az, hogy 2003-ban a Sándor egyszer csak bejelentette, hogy képzeljem el, van egy nagyon jó lehetőség, az IAMI, ahol el lehetne indítani újra a Mistress Universe sorozatot. És 2003-ban így egyik pillanatban másikra kellett dönteni ebben a kérdésben, akkor jó rendben kezdjük el. Ő megcsinálta a Hercegnő nyakékét, én a Jó nap ez a halálra című regényemet, és onnantól kezdve tulajdonképpen azt, hogy mondjam, vártam, hogy mert az Inom is az ingadozott. Másrészt elindult a forgatókönyvírói karrierem, és egyszerűen nem írtam több Mistress Universe regényt. Kettő novellát írtam, ugye most meghazudtam önmagamat, azt mondom, hogy nem írok novellákat. Ezek ilyen Kermin történetek, nem tartom őket novellának, hanem ilyen kis adalékok a katedrális ciklusból, és felvillantottam két történetet Kermin legényember korából, de aztán hosszú szünet. És ez 2003-ban volt, és azóta gyakorlatilag a Sándor, illetve a Sándor által összeállított, igen tehetséges szerzőkből álló írói csapat próbálja további ezt a történetet. A oszlopos tagjai Szalai Kocsis Tamás, egy sárga pollos fiatalember ott ül hátul, ugye Zsolnay András, akinek regénye a jövő megjelenni. Ez komoly. Nagyon jó regény lesz, mert már most látom az okkult hatalmas előkerül, befolyással bírnak, és a szék összetörő. De András, igen falsúlyos művet fogsz neked az asztalt. Jeles bizonyítéka.
Akkor egy pici szünetet. Fizet kérnénk egy picit, mert látom, hogy nagyon kiszáradt. Tehát,
Rábor, húzzál
már egy fizet onnan, légy szíves, ott van a szekrényben. Rábor,
kiszorulnak a szekrény. És ezzel át is lavíroztunk a forgatókönyvírói szekcióba gyakorlatilag.
Igen, hoznak egy picit egy pihenőt.
Köszönöm.
Tényleg jó volt. Egy roppanás és aztán...
Adja a műanyag székek át.
Hát igen.
Nem szabad.
Elfogósabb volt egy törvényben.
Ó, köszönöm szépen, de kortyalég lesz meg.
Pohár és...
Hát nincs pohár, vagy üvegből. Csak ilyen lazán. Itt meg még a fantasy regények kell, akkor még elkérdezni.
Bátran.
Az a naptól vagy a kortól vagy az
üdvözlőben
az üdvözlőben is van.
Azon most dolgozom. Persze. Csak bátran. Így van.
Jó, akkor ha több szék nem törik, akkor folytatjuk.
Reméljük, tavaly, nem.
Tavaly jelent meg az Avon egy Egyesületnek a kiadvány, az Új Galaxis 12.
Igen.
Hát ezt ugye tudom, mert én voltam a főszerkesztője. Abban jelent meg egy regény részleted, amit már akkor is ugye novellát kértem tőled, és már akkor felvilágosított előtte nem írsz novellát, abból megjelent a Naptól vagyok, Holtól vagyok című regényed.
Igen.
De utána erről semmi többet nem hallottam, és nem tudok. Uh-huh. Ezzel mi a helyzet jelenleg?
Hát ez 3 éve írom. Gyakorlatilag az a helyzet. Ez a Hadakutya sorozat 6. és záró kötete lenne. Ugye 2001-ben indult, 2002-ben indult pontosan, akkor jöttünk az első könyvekkel a Sanyival. A sorozat, a Sándor 3 könyvet írt a Legendák földje cikluson belül, én pedig len mindez idáig 5-öt. Amikor kb. A 3. könyv magasságában tartottunk, akkor az történt, hogy én eljöttem a Kalandor kiadótól, ez 2003-ban volt, és 2003-tól datálódik tulajdonképpen az, hogy főállású író vagyok. Tehát onnantól kezdve kizárólag írásból élek és írással foglalkozom. És a Sándor ott maradt a kiadónál, ahol a kiadó szerkesztői pozícióit látta el, és így tovább, és így tovább, és így tovább. És még annak az évnek a nyarán valamilyen konfliktusba keveredett a kiadóval, és onnantól kezdve a Sándor eljött, megcsinálta a saját cégét, és így tovább, és így tovább. Tudjuk, ismernek a pályafutását, és gyakorlatilag ugye rendezvényszerzőstől kezdve minden érdekes dolga foglalkozott, de fő profiliát tekintve ugye mind a mai napig a magyar science fiction élet egyik igen jellegzetes figurája és alakja. És ilyen értelmű akkor azon a ponton úgymond eltávolodta egymástól a pályafutásunk. Na most én folytattam a sorozatot, mert miután én kiléptem, kötöttem egy szerződést a kiadóval, ugyan nem tartozom már ide, de külsősként ugye folytatom, és akkor így született meg a sorozat, azt hiszem 4.-5. kötete, így van, lehet, hogy már talán a 3-ast is így írtam, és a Sándor pedig az első 3 után befejezte gyakorlatilag, ő nem kötött ilyen szerződést a kiadóval, tehát az ő sorozata gyakorlatilag csonka maradt. És nem tudom, itt vannak ebből kötetek, de azt hiszem, itt nincsen, a Kalandor könyveket nem lehet kapni, megmutatnám. Nos, ennek volt az első kötete az Isten ostorai, ami 2005-ben jelent meg Franciaországban, és jelen pillanatban az a részlet, amit küldtem, az a zárókötetből van, az a 6., amit elvileg nekem már 2007-ben, 2008-ban le kellett volna adnom a kiadónak, de akkoriban már elég intenzíven haladt előre a forgatókönyvírói karrierem, és a kiadó azt mondta, hogy Tibi, koncentrálja inkább arra, ami most neked fontosabb, mert ráér gyakorlatilag, tehát most nem erőlteti, de dolgozom rajta igazából, hivatalosan most is azt írom, és ma nagyon szeretném az idén már befejezni, mert rettentő sokan várják, nagyon sokan szeretik azt a sorozatot, kifejezetten olyan területet dolgozom a magyar történelmi, amilyen érdekes, tehát a ős magyar, de nem mentes mindenféle ilyen magyarkodás volt, ez fontos tudni, és nagyon sokan visszajösszek, hogy ezért is szeretik. Tehát nem egy ilyen jobboldali ideológiát irodalmi formába öntő sorozatról van, szóval egyszerűen egy fiktív dolog, ugye azon az elméletben alapul, és ez gyakorlatilag a Tudományos Akadémia is elfogadja, hogy voltak bizonyos magyar szorványcsoportok a Kaukázisban, az úgynevezett kaukázisi magyarság. Az más kérdés, hogy a akadémikus tudomány úgy gondolja, hogy a nagy besenyő támadás után bizonyos magyar képletek leszakadtak a törzszövetség, és azok visszatértek a Kaukázusra, ugye a Kaukázus felé húzódtak le, míg mások fölmentek a Meotis felé, a Volga mentén. Én pedig azt állítom, nem a Meotisba, hanem az úgynevezett Baskíriába, a Volga mentén, én meg azt állítom, hogy mindig is volt a kaukázusi gyökerénk, és gyakorlatilag a magyarság mind teljes képlet onnan indult el, aztán Levidia, és itt áll, etelk az irányába. Na most ez egy fikció természetesen, de fiatalokat célozva próbáltuk ezt ifjúsági regényként eladni. Érdekes módon olyan olvasó közönséget talált meg, ami a kiadót is meglepte, mert rettentő sokan olvassák, akik idősebb generációk. Tehát kaptam visszajelzést olyan napra, hogy ilyen bácsikát, ilyen 80 éves volt, mint nem csoda. És ez volt az első kötet, amit kiadtak. Annak köszönhetően Virág Ibolya, ugye Párizsban élő műfordító és kiadó, a Magyar Nemzetet, vagy nem is milyen újságot olvasott, ahol volt egy kis cikk erről a dologról, és a kiadóval felvette a kapcsolatot, bekérte, igen, akkor az István, ez 2002-3-ban volt, bekérte az első két kötetet, és nagyon megtetszett meg az István osztó, és ez sikerült olyan két év járkálás után elhelyezni, ahogy mondtad te is, a francia kiadónál, és... Igen, és az jelent meg 2005-ben. És hát, ha befejezem, az érdekes dolog, mert múltkor itt voltam, pontosan a Palékkal beszéltem erről, tehát a Villányi Palékkal, hogyha befejezem el a hatodik kötettel, elvileg véget ér, hogy szándékomban el-e folytatni. Erre a kérdésre nem tudok még határozott igent adni, még van bennem 2-3 olyan téma, amit szeretnék megírni, de valószínű, hogy ezt félreteszem, és igazából másra fog koncentrálni, tehát ha majd belekérdezel abba, hogy milyen elképzelésem, hogy hogyan tudom, mit tudom, akkor inkább kifejteném. De valószínű, hogy ez a szakasz lezárul az életem. Az más kérdés, hogy most itt közbeszúrnám, ugye ez tudva levő, hogy ugye a Szörényi Leventével dolgozom most már együtt elég régóta. Tehát valószínű, erre a vonalra azért bizonyos szempontból rá fog állni, de nem annyira regényíróként fog koncentrálni, hanem teljesen más lehetem. Most például van egy film elképzelésem, hogy a Szabó Magda, Az a szép fényes nap című drámájának filmadaptációja. Nem tudom, hogy de még nagyon képlékeny igazából, a gondolat csíra az nemrég pattant ki a fejemből. A közeljövőben már tudni fogom azt, hogy a célzott producer mennyire támogatja ezt. Tehát ilyen szinten ebben a szellemi szférában való közlekedésem azért megvan, de nem valószínű, hogy ebben a témakörben további regényeket fog írni. A Naptól vagyok, Holtól vagyok, le fogom zárni, úgymond pályafutásomnak ezt a szakaszát valószínű.
Most ugye főleg a forgatókönyvírással foglalkozol, ez igen. Megint az alapkérdés, hogyan lettél forgatókönyvíró?
Igen, igen. Ez már gyorsabban ment, mint annó, tehát akkor ugye hosszú éveken keresztül az ember ott szenvedett, hogy most írjon, ne írjon, befejezze, ne fejezze be. Azt történt, hogy mivel megvalósult létező köteteim voltak, tehát nyilván valóan ugyan nem számít filmes referenciának, de már olyan szempontból referenciának számít, hogy egy író azt mondhassa magáról, hogy író. Még akkor is, hogy a főállásban mit tudom én, mit csinál, de azért már író vagyok, mert írtam egy könyvet. Na most ebből az alapból indulva, ugye, filmes vonalon voltam, egy ismerősöm, Bagosi Csabának hívják, az a lényeg, nem is a neve számít, hanem amit csinált, nagyon sok embert ismert. És ő mondta nekem 99 magasságában, hogy nincs kedvem forgatókönyvet írni, mert úgy pályázna erre, meg ilyen pályázatra küldeni, stb. Milyen pályázatra, hát az, van ilyen filmes pályázat, jó és mit. Hát neki van egy ötlet, ilyen bűnözők Budapesten, és az egyébként, hogy megszületett a Belgrádi Emberünk című forgatókönyvem, Mike fiókban van, viszont nagyon sokan elolvasták. Tehát a Csaba ugyanis nagyon sok embert ismert, az Andrew Vajnától kezdve sorolhatnák magyar producereket, mert ő számtalan magyar filmbe asszisztenciába dolgozik, köszönhetően annak, hogy nagyon jó beszél angolul, nagyon nyelvű szinten, és filmes vonalon ezen nagyon tud lavírozni. És egyszerűen bemutatott engem olyan embereknek, akik akkor 99-ben is, de ma már azóta még inkább mondjuk a magyar filmgyártásban pozícióban vannak, tehát producerek. És egyszerűen nekem szerencsém volt. Tudnék, ugye én nem tanultam forgatókönyvírást, tehát 99-ben még forgatókönyvíró egy kurzus sem volt Magyarországon. Én legjobb tudomásom szerint a Schilling Moharos az 2000-ben vagy 2001-ben indult. Tehát amit forgatókönyvírástól, igen?
2002.
2-ben indultam, szóval úgy, az biztos, hogy te most végzed el, vagy elvégezted? Na, majd dumánkor. Már írtad nekem, tudok. De valamikor úgy arra emlékeztem, hogy 2000-es évek elején indult, és előtte, ugye ha jól mondom, nem volt ilyen igazából Magyarországon, ők voltak az elsők. Tehát amit az ember a forgatókönyvírásról tudott, hangsúlyozottan angol nyelvű szakirodalomból de sajátította el. És egyszer, nagyon egyszerűen mondtam Bagosinak, hát hogy néz ki egy forgatókönyv? Hát hoz nekem forgatókönyvet annyit, hogy beszakad az asztalom, és akkor hozott mindent. Tehát az első forgatókönyv, amit életemben olvastam, az a Miniszter félrelép forgatókönyve volt. Mi ez? Ez a forgatókönyv? Hát ez király. És az a lényeg, hogy megcsináltam a belgrádi emberünket, és a Csabának köszönhetően megismerkedtem egy Dunavec Kanikon nevezetű hölgyel, aki a korona hatalmában a szenátor, azt mondja, hogy rólam mit teszem. Ő pedig lenne egy kis, volt egy kis